Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig dr. Hirsch Edit vegyészmérnök kutatónővel beszélgetek, aki a biológiai eredetű gyógyszerek gyártás technológiájának fejlesztésével foglalkozik, de azt gondolom, hogy egy pillanatra álljunk meg itt, mert hogy ez egy nagyon érdekes terület, viszont sokunk számára egy teljesen ismeretlen terület. Nem feltétlenül tudjuk, hogy mit jelent az, hogy biológiai gyógyszer. Tudsz ebben segíteni?
Igen, ez a biológiai gyógyszer igazából egy gyűjtőfogalom, minden olyan gyógyszert ide szoktunk sorolni, amit élő szervezetek vagy azok részei segítségével állítunk elő. Itt például olyan készítményekre kell gondolni, ami valamilyen fehérjét tartalmaz, egy RNS molekulát tartalmaz, de ide tartoznak a probiotikumok, vagy akár a vérkészítmények is. Én a kutatásom során fehérje típusú gyógyszerek gyártás technológiájának fejlesztésével foglalkozom főképp. Egyébként a fehérje típusú gyógyszerek közül talán a legismertebb az inzulin, amit a 2-es típusú diabétesz kezelésére alkalmaznak. Én a kutatásom során monoklonális antitestekkel foglalkozom. Az antitestekről valószínűleg mindenki hallott a koronavírus kapcsán, hiszen a vérből mérettük az antitest szintet, hogy megállapítsuk a fertőzöttséget. Az antitestek, ugye, ha valamilyen idegen anyag kerül a szervezetünkbe, ők fogják felismerni igazából ezeket az idegen anyagokat, de hogyha laboratóriumba állítjuk elő ezeket a molekulákat, akkor alkalmazhatók gyógyszerként, és legtöbbször valamilyen gyulladásos, immunológiai fertőző betegségek kezelésére vagy a rákos terápiákban lehet őket alkalmazni. Így, hogyha nem hallott róla valaki, az igazából csak jót jelent.
Milyen terápiákban segíthetnek pontosan a kutatási eredményeid? Most igazából pár dolgot már felsoroltál, hogy kifejezetten akár rákos betegek vagy egyéb ilyen érintettségek esetében is jól jöhetnek ezek a kutatások?
Igen, igazából mi azt fejlesztjük, hogy hogyan lehet ezeket a gyógyszereket hatékonyan és jól előállítani, tehát nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan fejleszünk egy új molekulát, viszont ezeket a monoklonális antitesteket nagyon sokféle terápiában lehet alkalmazni. Például, ha immunológiai megbetegedésekről van szó, akkor a reuma vagy a Crohn betegség esetén szokták ezt alkalmazni, súlyos esetekben nagyon hatékony terápiát tudunk elérni ezekkel a hatóanyagokkal. A rák esetén pedig célzott terápiákat lehet megvalósítani, ami azért jó, mivel csökkenthetők a mellékhatások, hiszen tudjuk, hogy a kemoterápiának nagyon komoly mellékhatásai vannak.
És volt egyébként, vagy van kutatóként akár személyes kapcsolódásod is egyik vagy másik betegséghez, ami miatt azt mondtad, hogy ezzel mondjuk foglalkozni szeretnél?
A közvetlen ismeretségi körömben van több Crohn beteg is, de egyébként csak a véletlen alakította így, hogy ezzel a témával foglalkozom. Engem igazából a biológiai gyógyszerek érdekelnek, és az egyetemi tanulmányaim alatt ismerkedtem
meg. Már ezzel foglalkoztál.
Hát akkor ismerkedtem meg vele, és szerettem bele ebbe a területbe.
Amin én gondolkodtam, most hát, ha te tudod rá a választ, hogy miért annyira drágák vagy bonyolultak még ezek a készítmények, tehát hogy ezeknek a rákos, gyulladásos, vírusos betegségeknek a kezelésében alkalmazott gyógyszereknek az előállítása, azért azt mondhatjuk, hogy még egy a drága kategóriába esik, hogy ennek mi az oka?
Igen, ezek a gyógyszerkészítmények nagyon drágák, és ez azért van, mivel az előállítások nagyon bonyolult és költséges folyamatokat igényel, és pont ezért dolgozunk azon, hogy ezeket a folyamatokat fejlesszük, hogy minél hatékonyabb legyen, biztonságosabb és olcsóbb, így csökkenhetnek akár az árak, vagy növelhető magának a hatóanyagnak a stabilitása. Itt arra kell gondolni, hogy mondjuk a hőmérsékletre nagyon érzékeny. A vakcináknál is ugye láttuk, hogy hűtőben vagy fagyasztva kellett őket tárolni.
Mert hogy hatástalanná válhatnak, hanem megfelelő tárolás következtében.
Igen, igen. És például olyan technológiákat is fejlesztünk, amivel növelhető a stabilitása ezeknek a hatóanyagoknak, így mondjuk nem kell őket fagyasztva tárolni, csak elég magasabb hőmérsékleten való tárolás is megvalósítható. És hát el tudjuk képzelni, hogyha mondjuk szállítás során egy kamionba -80 fokot kell biztosítani, vagy csak 4 fokot, az gazdaságilag nagyon nem mindegy.
Hát igen, a fenntarthatóság szempontjából akkor itt most egy új szempontot vittünk be a beszélgetésbe, viszont még itt egy picit itt maradva ezeknél a gyógyszereknél, illetve ezeknél a technikáknál, amikkel ezeket a gyógyszereket máshogy állítjátok elő. Mennyi idő alatt épülhet be az ipari felhasználásba az, amit ti mondjuk a laborban kitaláltok, teszteltek, több körben gondolom, tehát azért ez egy hosszadalmas folyamat.
Igazából vannak olyan technológiák, amiket már meglévő gyártási folyamatokba is be lehet építeni, viszont hogyha valami új gyógyszer kifejlesztéséről van szó, az nagyon hosszú folyamat, sokszor 10-15 évet is igénybe vesz egy új hatóanyagnak a kifejlesztése, szóval lehet, hogy amiket kifejlesztünk, technológiák,
most, ma, azokat az lehet, majd... csak 10 év múlva lesz a gyakorlatban. De egyébként, ugye mondtad, hogy költséges terápiák, és a cél, hogy olcsóbban, könnyebben, minél több ember számára elérhetőek legyenek. Hogyan látod, mennyi idő szükséges ehhez? A legnehezebb kérdést tettem fel valószínűleg, de hát, ha azért erre van válasz.
Én ezt nem tudom megbecsülni, de úgy gondolom, hogy a gyógyszeripar is folyamatosan fejlődik, és az utóbbi években nagyon sok változáson ment keresztül, és ez a fejlődés ez gyorsul, ugyanúgy, mint a világ többi részén.
Egyébként a gyógyszeriparnak mennyire van direkt kapcsolata az egyetemi kutatókkal?
Nekünk is a kutatócsoportban több együttműködésünk van magyarországi gyógyszercégekkel is, illetve úgy tudom, hogy a többi egyetemmel is több együttműködés van, tehát az akadémia, illetve az ipar az szorosan együttműködik, hiszen sokszor ilyen típusú kutatásokra nincs idő egy-egy ipari cégnél.
Azon gondolkodtam, hogy a kutatás természetéből fakad, hogy sok kudarc után jön néha a jó eredmény, vagy a nagy áttörés, vagy az eredmény, és hogy ez nap mint nap benne van a pakliban. Ezt kutatóként hogyan kezeled, vagy hogyan kezelitek a szakmában?
Én mindig arra gondolok, hogyha valami nem sikerül, abból is igyekszek tanulni és megérteni, hogy az miért nem működött úgy, ahogy éppen megcsináltuk, és ezzel is
De azért bosszankodsz néha.
Persze.
Mondjuk el a hallgatóknak, hogy egy kutató élete sem könnyű. Szóval valami nem sikerül, mész tovább, ha jól értem.
Igen, próbálom megérteni, hogy miért volt. A megszerzett tudást azt beépítem a következő kísérletbe, hogy még egyszer ne forduljon elő. Persze közben bosszankodik az ember, de valahogy egy örök optimizmus és előremutatás, probléma megoldásra van szükség ahhoz,
hát, hogy... hát, ha ma sikerül?
Igen, megjöjjön a siker.
Oké, ez az egyik része, hogy hogyan kezeli az ember a kudarcokat, tanul belőle. De hogyan kezeli az ember a sikereket?
Hát ez egy nehezebb kérdés igazából. Én arra igyekszem használni a sikert, hogy motiváljak másokat.
Megáll ilyenkor az ember? Átgondolja, hoppá, ideig eljutottam. Innen merre tovább?
Igen, szerintem muszáj megállni és értékelni azt, hogy igenis egy sikert, egy mérföldkövet teljesített az ember.
Tehát nem kellemetlen az ember ilyenkor megveregeti, akár egy pillanatra is csak a saját vállát, hogy ez sikerült, ezt elértem. Itt vagyok.
Igen, szerintem erre szükség van, hiszen majd a továbbiakhoz, meg ez fog motivációt adni, hogy ezt is teljesítettem, elértem, és akkor a következő kihívást is meg fogom tudni csinálni, bármilyen nehéz, bármennyi kudarc van, akárhányszor újra kell kezdeni.
Na most itt apróbb sikerekről is beszélnünk kell, mert a napi munkában vannak kis apró eredmények, gondolom, és van egy nagy siker, mint egy díj, vagy mint mondjuk egy olyan új eljárás, amivel egy terápiás gyógyszer jobb, könnyebben forgalmazható, jobban előállítható, kevésbé érzékeny, tehát hogy és itt még sorolhatnánk, gondolom, hosszan, hogy mi mindent lehet elérni. De itt részsikerek is vannak?
Igen, mindenképpen. Tehát amikor egy-egy kísérlet sikerül, annak ugyanúgy szoktam örülni, mint egy nagyobb mérföldkőnek, és természetesen nem a díjért csinálja az ember, hanem inkább azért, hogy az a kutatás, amit csinálunk, és az eredmények azoknak haszna legyen az iparban az emberek számára.
Most kérdezek akkor egy nehezebbet, és térjünk vissza a nőkhöz, hogy a hölgyek kutatásban betöltött szerepéről valamennyit már beszéltünk, de nem beszéltünk a lehetséges karrierútról, az előrelépési lehetőségekről. Csupán annyit, hogy te még nagyon fiatal vagy, és nem tapasztaltál sztereotípiát, talán annyit, vagy negatív diszkriminációt. De szerinted mennyien vagytok, és van-e üvegplafon? Valahol sokkal följebb.
Én úgy látom, hogy a világ változik, és hogy egyre jobban érvényesülhetnek akár a nők egy-egy karrierben, de úgy gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogy a szakmai tudást, a rátermettséget, a hozzáértést nézzük, és ne azt, hogy valaki éppen nő, anyuka, vagy férfi és apuka.
Mennyire figyel a szakmai csapat arra, hogy divers csoportok jöjjenek létre, tehát legyen férfi, női kutató, idősebb, fiatalabb, mert hogy a tapasztalatcsere, vagy a másfajta megközelítés is hozhat sikert.
Igen,
tehát egy kutatócsoport összeállításánál ez mennyire szempont, mondjuk egy munkahelyen már azért eléggé benne van a köztudatban, hogy így jó egy munkai csapatot létrehozni.
A kutatócsoportban vegyesen vagyunk férfiak és nők, és mindenki hozzá tudja tenni a saját szemléletmódját egy-egy kutatáshoz. Én is szeretek úgy dolgozni, hogyha férfiak és nők is vannak a csapatban.
Van olyan, ami kifejezetten női erősség mondjuk kutatói közegben?
Úgy gondolom, hogy a nők néha precízebbek tudnak lenni, illetve kitartóbbak, viszont a férfiak pedig nagyon gyakorlatiasak, és nagyon jó ötleteket tudnak behozni egy-egy
vagy
probléma megoldáshoz.
Vagy akár kockázatvállalóbbak is? Mit gondolsz erről? De legalábbis ezt szokták mondani, és akár nagyobb kockázat, nagyobb sikerreménye.
Ezzel még nem találkoztam, de lehet, hogy igazad van.
Visszatérve még egy pillanatra a hölgyekhez, és ahhoz, hogyha viszont változik egy hölgynek az állapota, tehát mondjuk egy szülés után próbál visszatérni a munkavilágába, akkor mennyire kell újra mondjuk adott esetben a nulláról kezdenie? Korábbi ilyen interjúkban hallottam azért olyat, hogyha elmegy szülési szabadságra egy kutatónő, akkor adott esetben szélne keresztik a kutatócsoportot, hogyha ő vezette. Tehát ez mennyire fordul elő a gyakorlatban?
Én ilyenről nem hallottam, és nem is láttam ilyen példát a környezetembe. Szerintem ezt helyettesítéssel, illetve akár ha az anyuka részminkaidőben visszajön egy idő után, akkor a gyerek mellett is tudja folytatni a karrierjét, és lehet, hogy nem 100%-osan, de
tehát egy picit lejjebbről kell kezdeni, de van visszaút?
Nem visszaútnak hívnám, inkább folytatásnak.
Folytatásnak hívjuk, folytatásnak, igen. Tehát, hogy akkor van folytatás.
Igen, igen. Szerintem az a fontos, hogy biztosítsuk az anyukáknak, ha szeretnék, hogy akár részmunkaidőben rugalmasan dolgozhassanak és folytassák a munkájukat.
Kutatói pályázat egyébként mennyire engedi meg ezt a hibrid munkavégzést? Mert hogy egyébként a pandémiáról már beszéltünk, sok minden változott, és akár már mondjuk egy bankban dolgozó szakember is a hete felét otthon tölti, míg ezt mondjuk 3-4-5 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna.
Én úgy gondolom, hogy a kutatásban is van erre lehetőség. Nyilván a kísérletekhez bent kell lenni, de ilyenkor is arra kell gondolni, hogy ez egy csapatmunka. Tehát lehet, hogy éppen valaki nem tudott lenni, mert otthonról dolgozik a babája mellől, de egy másik kolléga pedig még nincs családja, és ő meg tudja csinálni ezeket a kísérleteket.
Az viszont gondolom alapvetés, hogy attól még, hogy az ember otthon van pár hónapot, vagy akár több évet is, a szakmai legfrissebb információkkal napra késznek kell maradni.
Igen, érdemes követni, vagy hát rászánni időt, amikor elkezd az ember újra dolgozni.
Tehát a publikációkat, kutatási eredményeket, konferenciákat akkor ilyenkor egy picit előtérbe helyezni?
Igen, igen. Tehát van egy nemzetközi szakirodalom, amit ilyenkor érdemes egy kicsit átolvasni, illetve újra felvenni a fonalat, de hát ez szerintem minden munkahelyen így van, hogy kicsit fel kell venni a fonalat.
Hát igen, csak most iszonyatosan pörög minden területen a világ, és nagyon felgyorsultak a folyamatok, legalábbis én így érzem, tehát hogy most egy kisebb kihagyás is akár nagyobbnak tűnhet.
Igen, nem azt mondtam, hogy ez könnyű, de meg lehet csinálni.
A mai beszélgetésben azért sokat beszélgettünk a hölgyekről, meg a kutatói munkáról, a kutatói karrierútról. Mennyire egyeztethető szerinted össze a munka, magánélet, a család, a gyerekvállalás a kutatói karrierrel?
Szerintem abszolút összeegyeztethető ez a két dolog. Úgy gondolom, hogy mindenki fontos a család támogatása. Engem is a férjem végig támogatott mind a doktori képzés alatt, mind abban, hogy kutató legyek és karriert építsen.
Miközben ő teljesen más területen dolgozik.
Igen, tehát, igen.
Csak belelát külső szemlélőként a te világodba.
Igen, ő teljesen más területen dolgozik, és ilyen szempontból nem lát bele teljesen, de igyekszek neki minden fontos információt átadni, és megbeszélni a dolgokat otthon. De ez ugyanúgy érvényes az ő területére is, hogy ő is elmondja nekem a napi problémákat, és igyekszünk segíteni egymásnak, mind abba, hogy támogatjuk egymást, illetve mind abba, hogy úgy szervezzük a napi életünket, hogy amikor nekem van több munkám, akkor ő támogat, amikor neki van több munkája, akkor pedig én támogatom őt.
És tudsz határt húzni munka és magánélet között, vagy szabadidő és munkaidő között?
Ez nagyon nehéz volt az elején, de úgy gondolom, hogy mára már megtanultam, hogy hogyan kell határt húzni.
De miért a szenvedéllyel csinálja az ember, akkor belecsúszik abba, hogy otthon is erről beszél, vagy otthon is leül a számítógép elé? Hogy képzeljük el, vagy nálad hogyan volt?
Hát igazából ez egy hobbi is mindenképpen ebbe a kategóriába esik, szóval inkább azt kell elképzelni, hogy nem csak napi 8 órát foglalkozik ezzel az ember, hanem amikor hazaérek, akkor is még ránézek, gondolkozok rajta, mivel értek el, és szeretném, hogyha minél jobban haladnának a kísérletek. Viszont néha kell a pihenés is, és szükség van arra, hogy időt töltsünk a családdal, a barátokkal, és akkor viszont azt kell mondani, hogy most nem.
A család és akkor a barátok az, ami elsősorban a töltődést adja, vagy azon túl van azért valami az életedben, ami a munka után inspirál akár?
Főképp a család és a barátok, de természetesen sportolok, nagyon szeretek a természetben lenni, és ezek mindig feltöltenek, de ezeket is igyekszünk úgy alakítani, hogy a barátokkal vagy a családdal legyen együtt.
Mi az, amit igazán szeretsz, hogyha nem tudom, hogy megfogalmaztad-e már magadnak a munkádban, a hivatásodban, ami nap mint nap tölt, ami miatt mondtad már korábban is, hogy ami miatt szeretsz bemenni dolgozni?
Szerintem az a leginkább, ami motivál, hogy minden nap tényleg új dolgot ismerek meg, és megérthetem a folyamatokat, hogy ezek hogy működnek. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon jó közösségben dolgozhatom, és az is motivál, hogy akikhez bemegyek minden nap, ők velük nagyon szeretek együtt dolgozni.
Iszonyatos gyorsasággal fejlődik most az a terület, amivel foglalkozol. A mesterséges intelligencia mennyire segíti, mennyire befolyásolja a munkádat?
Igazából mi is használjuk a mesterséges intelligencia előnyeit a kutatásaink során, hiszen nagyon sok adattal foglalkozunk, és ezeket az adatoknak a kiértékelése, megértéséhez a mesterséges intelligencia hozzá tud segíteni. Itt például arra kell gondolni, hogy mondjuk, ha egy-egy tablettát vizsgálunk, akkor arról tudunk készíteni képeket, és egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus fel tudja ismerni azt, hogy az a tabletta, tának a széle le van-e törve, vagy sérült-e, és ezzel meg tudjuk mondani, hogy megfelelő minőségű-e.
Hová fejlődhet szerinted az AI segítségével a kutatói munka? Most hoztál egy-két példát, hogy már most mire lehet használni, de hát nyilván azért foglalkoztok ezzel a témával, vannak előremutató tudományos kutatások, vagy akár elképzelések, hogy mire lehetne még használni.
Hát szerintem korlátai egyelőre még nem látszanak, hogy hol van ennek a technológiának, hiszen még nagyon az elején járunk, de igyekszünk mi is az előnyöket egyre jobban kihasználni, és beépíteni ezeket a technológiai fejlesztésbe. De úgy gondolom, hogy egy olyan irányban megyünk, ahol valószínűleg szenzorokkal nagyon sok információt fogunk tudni szerezni egy-egy gyártásról, egy-egy készítményről, és ezeknek az információnak a kiértékelésére, megértésére, elemzésére a mesterséges intelligencia az egy jó eszköz lehet.
Ugye 14 évvel ezelőtt kezdted meg talán a tanulmányaidat a műegyetemen, vegyészmérnökként, akkor még gondolom nem jutott eszedbe, hogy egyszer majd kutatóként és oktatóként is ez lesz majd a munkahelyed, de mit ad az oktatás? Mert hogy erről még nem beszéltünk. Miért csinálod?
Igazából az motivál, hogy azt a tudást, amit összegyűjtünk a kutatás során, azt átadhatom a hallgatóknak. Szóval olyan hallgatókat képezhetünk, akik ismerik a legújabb technológiákat, és ezeket majd alkalmazni tudják, hogyha az iparba fognak elhelyezkedni.
Most az AI-ról beszéltünk, a mesterséges intelligenciáról, arról, hogy sok mindenben segíti már most a munkátokat, de közben meg az ördög ügyvédje mindig ott van a másik oldalon, hogy lesz-e szükség mondjuk adótanácsadóra, könyvelőre, újságíróra, és lesz-e szüksége kutatóra a jövőben. Ezzel foglalkoztok?
Számomra ez nem kérdés, hogy lesz szükség, hiszen egy mesterséges intelligencia nem fogja tudni helyettesíteni az embert, és új dolgot, kreatív dolgot, azt mindig az ember fog tudni letenni az asztalra.
Kaptál egy szakmai elismerést, de itt az ember gondolom nem áll meg. Ez egy jó visszajelzés, hogy jó irányba, jó úton haladsz, erre kell tovább menni. Milyen terveid vannak még akár szakmailag, mi van még a bakancslistádon?
A kutatócsoportomat szeretném tovább építeni és fejleszteni azért, hogy minél jobb megoldásokat tudjunk adni az ipari problémákra, és minél hatékonyabban tudjunk dolgozni. Illetve hát természetesen az a cél, hogy minél több ipari együttműködést, ipari problémát tudjunk megoldani, hiszen ez egy folyamat, és úgy gondolom, hogy a jövőben még nagyon sok kihívással fogunk találkozni.
És erre még egy pillanatra rákapcsolódnék erre az utolsó mondatodra. Ugye jelenleg biológiai eredetű gyógyszerek gyártás technológiájának fejlesztésével foglalkozol, amit azért tesztek, hogy hatékonyabb, gyorsabb, biztonságosabb legyen a gyártás lefordítva. Mit hoz szerinted a te szakterületeden a közel vagy a távoli jövő, és ez a jövő mennyire távoli?
Úgy gondolom, hogy a biológiai gyógyszerek nagyon sokat fognak fejlődni a következő időszakba, hiszen akár gondolunk arra, hogy a koronavírus ellen egy új típusú vakcinát fejlesztettek ki. Ez is azt mutatja, hogy ez a terület nagyon gyorsan és dinamikusan változik, így majd nekünk is a technológiai fejlesztésekkel ezt kell majd lekövetnünk, és az új típusú gyógyszerek előállítására kell majd megfelelő technológiákat kidolgoznunk.
Hát ugye mondtad a COVID elleni küzdelmet és megoldást, akkor ez a távoli jövő, akkor ezek szerint nem is feltétlenül annyira távoli, mint zárszóként.
Igen.
Köszönöm, hogy itt voltál ma, Edit. Dr. Hirs Edit vegyészmérnök, a BME vegyészmérnöki és biomérnöki karának tudományos munkatársa, a L'Oréal UNESCO a Nőket és Tudományért díj egyik 2023-as nyertese volt a vendégem. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.